Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Benne vagyunk az utolsó sémában, ami nem azt jelenti, hogy az utolsó téma, mert ráadásul ehhez a sémához kapcsolódóan újabb meg újabb jó témák érkeznek meg hozzám, és aztán majd ezekről is szeretnék beszélni, de most ott tartunk, emlékeztek, hogy büntető készenlét séma. Valaki közületek mondta, hogy ő hallott és olvasott egy másfajta fordítást. Itt vagy? Valaki idejött hozzám, annyira izgalmas volt, hogy te ezt, hogy... Jó, mindegy. Tehát büntető készenlét séma, hogyan írjuk le ezt a sémát, a mi szempontunkból mi az, ami most nagyon fontos, hogy akire jellemző a büntető készenlét séma, ő nagyon is mindig abban a világban mozgott és nőtt föl, és ez az ő családi világa. És a családi világnak pedig az a hangulata, hogy ha bárki bármit rosszul tesz, de már az is elég, hogy ezt a szülő úgy gondolja, akkor ítélkezés történik, hogy a rosszra egyetlen reális és igazságos válasz az ítélet és az ítélkezés, és ebből mi fakad? A büntetés. És azt a kört, hogy valaki valamit nem tesz jól, ezt tulajdonképpen megszakítani nem lehet, hanem rögtön van a bűn, utána ismert be, és utána jön a büntetés, és a büntetésből van a bűnhődés. Ennyi. Ami itt ebben a világban nagyon-nagyon fontos és értékes, az az igazság tisztelete. Mi helyes, mi helytelen, mi igaz, mi nem, mi jó, mi rossz, mi rendes és mi nem, mi méltányos, mi nem, ez itt nagyon jó. A probléma mivele, hogy abból, hogy ez jó, vagy rossz, vagy igazságos, vagy méltányos, vagy helyes, vagy helytelen, vagy bűn, vagy nem bűn, abból, mondjuk most kihúzom magam, mert nekem ez nagyon jól esik, keresztény ember számára a bűnből sosem következett a büntetés, és nem következett a bűnhődés, és nem következett az önsorsontás, és ez sosem következett. Hát ezt olyan jó kimondani. Hanem a bűnbevallás, a bűnbocsánat, hát ez csupa jó dolog következett belőle. Hát ez az egésznek ez a gyönyörűsége. Oké, tehát mi az, ami itt van egy érték, de ez az érték aztán, ahogyan ezzel az értékkel bánik valaki. Ez az igazság, de hogy az igazsággal bánik, az szörnyű. Hogy az igazság nevében... Oké. És mi az, ami itt nincsen, pedig tulajdonképpen ezért kiáltunk, az, hogy ha történik valami rossz, valami baj, valami bűn, valami... akkor mivel szeretnénk találkozni? Nem azért, mert hogy ezt nem tartjuk fontosnak, most igazságnak nevezem ezt a széket. Hanem azért, mert emberként arra vágyunk, hogy megértésben legyen részünk, együttérzésben, szolidaritásban, részvétben, megbocsájtásban. A keresztény szóhasználattal irgalomban. És amit nagyon hangsúlyoztunk, az az, hogy amikor azt mondjuk, hogy ez nagyon fontos, akkor ezt sosem tesszük úgy, hogy ezt a széket eltüntetjük. És azt mondjuk, hogy nem számít. Nem ez számít, a megbocsájtás számít, de az irgalom számít, a semmi más nem számít, csak az együttérzés, a részvét, és ezt sosem mondjuk. Hanem, de milyen üzén kategórikusan beszélek, ugye, hogy mit mondunk, és mit tőzünk, vagy mindjárt visszaveszek magamból. Inkább csak tulajdonképpen tényleg, hogy az érzéshez jutok, valahogy van bennem egy olyan jó eső érzés, hogy valahogy egész jól eltájékozódunk itt ebben. És az is jól esik, hogy erről tudok nektek beszélni. Az is jól esik, hogy milyen jó, hogy föl tudjuk tárni, hogy ha csak ez van, hát akkor hol van az igazság? Olyan mélyen van az emberi szemében az igazság érzet, ha mindig csak megbocsátás és irgalom és a... akkor mi lesz az igazság érzetünkkel? Akkor tudattalanná válik, és ugyanúgy tönkretesz bennünket. És a másik, hogy amikor az igazságot nagyra tartjuk, akkor azt éppen azáltal tesszük, a múltkori alkalom egyik kulcsa ez volt számomra, hogy egy ponton túl, ha valóban az igazságot szeretnénk érvényre juttatni, már túl az egyenlőségen, bent a méltányosság világában, akkor tulajdonképpen épp az igazság elmélyítése és kiterjesztése miatt szükségünk lesz a részvétre. A megértésre, az együttérzésre és az irgalomra. Különben ez nem tud itt az igazság teljessége lenni. Pont a kiegészítő, kölcsönös érték párjára van szükségünk. És itt pedig, hogyha emlékeztek, és ez lesz most akkor a témánk, az érzelmi intelligenciánkat szeretnénk fejleszteni, az együttérzésünket tudnánk és akarnánk fejleszteni, nem elsősorban csak másokkal, főleg nem csak szülő-gyerek kapcsolat, bennünk lévő gyerekkel szemben, magunkkal kapcsolatban, társas kapcsolatunkban, hogy akkor, ha valóban azt akarjuk, hogy az irgalom, a megbocsátás, a részvét, az együttérzés, az valódi, 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 valódi legyen. Egy ponton túl éppen arra van szükségünk, hogy megkérdezzük, hogy mi jogos, mi igazságos, mi rendes és mi nem. Különben nem tud fejlődni az érzelmi intelligencia. Pont erre lesz szükségünk. Pont erre, ezt gyönyörűnek látom. Hey! Na most, három pontról volt szó, de hogy tulajdonképpen mit is szeretnék, mihez, hogy most akkor érzelmi intelligenciát fejlesztjük, hogy ragadhatjuk meg egyszerűen azt, hogy miért jó ez? Azt szeretném megmutatni. Képzeljük el, ha bennem most legyen ez a szék, itt nincsen bennem elégséges érzelmi intelligencia, az együttérzésnek a kultúrája hiányzik belőlem, és egyszer csak átélem a haragot. Kultúra hiányában a harag mit fog csinálni? Elkezdek dühöngeni, a haragom átcsap agresszióba, vádaskodásba, másik leértékelésébe, valami pusztítókészletésbe, vagy betegségbe, minden magam elé is fordíthatom. Ha létezik az a harag, ami egy kultúrába, az érzelmi intelligenciájának, az együttérzésnek a kultúrájába ágyazódik, egyszer csak ezzel a haraggal elkezdek valamit csinálni, és ez a harag abba az irányba fog vinni, hogy valamit fogok építeni. Valamit másképpen fogok csinálni. Rájövök, hogy mi hogyan lehetne eredményesebb. Az a kedvenc, gyönyörűséges történetem a Márk evangéliumából az, amikor Jézus haragosan végigmérte azokat, akik ott ülnek a zsinagógában. Most direkt nem akarnék ezt veletek csinálni. Tehát haragosan végigmérte. Akkor megkérdezte, hogy na azt mondjátok meg nekem, hogy szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? Életet veszni, hagyni, vagy megmenteni? És akkor hát akik ott voltak, ugye ezt képviselték, sokan ezt képviselték, hogy szombaton a zsinagógában nem gyógyítunk, mert az munka. Kérdezzünk meg egy orvost, ő is ezt fogja mondani. Az munka. És akkor Jézus, miután haragosan végignézett rajtuk, utána fogta és meggyógyította a beteget. Ezt így mondom most nagyon egyszerűen, a haragjával ordíthatott volna velük, tombolhatott volna, rácsapott volna 25-ször az asztalra, valaki megcsibálta volna a fülét, hogy lehet ilyen együttérzés nélküli, részvét nélküli, írhatott volna egy kritikus blogbejegyzést, ami csak úgy fröcsög a rossz élményeiből fakadó kultúráratlan haragtól, értitek? És mi történik valakiben, vagy valakivel, aki érzelmi intelligencia világába tudja az együttérzés kultúrája, ebből a haragból valami hatékony cselekvés lesz. Hogy a harag egyszer csak úgy átalakul daccá, a dacból egyszer csak kijön minden ellenségesség, egyszer csak abból jön egy motiváció, hogy meg akarom nekik mutatni, ez megint csak átalakul, egyszer csak rájövök, hogy nem is nekik, hanem értük, akkor elkezd a haragom még finomodni, és egyszer csak az, ami innen indult, hogy lehettek ilyenek? Ugye ez mibe alakul át? Hogy szeretném, hogy jól legyetek. De haraggal kezdődött. Ha kultúra nélkül van a harag, akkor rombol, akkor meg gyógyít. Ez az a döbbenetes, hogy pont az ellenkezője történik. Hát a harag ugyanaz, harag. És a haragból rombolás van, vagy építés és gyógyítás. Gyerünk. Van a félelem. Félelem. Mi van a félelemmel? Nincsen kultúrája. Akkor fél, hát akkor megyek össze, bújok el az emberi kapcsolatoktól, mindentől, ami veszélyes. De hogyha a félelem bekerül az együttérzésnek, vagy az érzelmi intelligenciának a kultúrájába, egyszer csak ez a félelem kezd bennem megint csak alakulni és formálódni. Egyik lépés jön a másik után. Egyszer csak fölteszem a kérdést, hogy tulajdonképpen miért is félek? Hogy mi a célja ennek a félelemnek? Ja, hát például az, hogy milyen fontos lenne, hogy magamat, másokat biztonságban tudjam helyezni.
Ó, ez nagyon fontos. Hát de milyen sokan vannak, akik nem élnek biztonságban. Pedig nekem is milyen fontos. Ha ebből a pillanatban egyszer csak kezdek egy késztetést érezni, mert milyen nagy lenne akkor, hogy segítenék olyanoknak, akik az életét átszövi a félelem. Hát milyen sokan vannak így. Na majd én akkor cselekszem értük. Vagy egy egészen másik irány. Hú, a félelem, ez a félelem, nem. Szeretnék valahogy a félelemmel bánni. És akkor elmegyek, és tudjátok, volt valaki, aki a világon először lehajózott az Amazonason. Akkor kérdezte tőle a riporter, hogy hát maga erre hogy volt képes? Hát nem fél. És erre azt mondta, uram, hát ha nem félnék, nem ülnék többet hajóba. Hát én élve akarok lejönni. Itt éppen arról van szó, hogy képes vagyok kézben tartani a félelmemet, és utána ezt kézben tartom, félelemmel együtt képes vagyok valamit megcsinálni. Vagyis a félelem, most jutottam el a lényegi, a félelem, hogyha csak úgy kultúra nélkül van, összezsugorodok, elmenekülök, elbújok, pici vagyok, lefagyok. És történik néhány lépés, és ebből a félelemből mi fakad, hogy valaki olyan helyzetekben is cselekvőképes marad, ahol a többség nem. Nem azért, mert nem fél, hanem mert tud valamit a félelmével csinálni. Halljátok? Lehet, hogy itt van Mézga Aladár, és most fújja föl az űrhajóját. Egészen hasonló hang. És tudjátok, hogy fölfújódik, és így göb a tetején. Hú, ez izgalmas. Ha látja valaki azt az űrhajót, akkor szóljon nekem. De azt nem tudom, hogy létezik-e még szódás szifon, ugye, amivel ezt a kellő anyagot bele lehet pumpálni. Létezik, tudom én, van szikivíz üzem. Haj, ez nagyszerű. Szóval, igen, most nem kezdek el nosztalgiázni a régi szép időkről, amikor a motoros ment, és ott voltak a háta mögött ezek a igazi szódavíz palackok. Na, sose volt nekünk ilyen.
Ez valami titkos üzenet, hogy azon a hagyom abban a nosztalgiázásnak, a rendező lekeverhessük. Na szóval, milyen gyönyörű ez, hogy a félelem kultúra nélkül, együttérzés nélkül, most nem akarom ezt mindig. Na. Visszahúzódás, megdermés, lefagyás, vissza... Na. Ugyanez a félelem egy kultúrán változat, cselekvőképesség, mint a hős. Nem mint a hős, hanem mint a hős. Hú, ezt nem csak a dráma érzéken, nem csak a hullám, hogy lehetett a hangot. Körülbelül ekkora különbségben a kettőnk, hogy itt van nincs semmi hang, és utána jó, hogy a hős miről ismerszik meg, ott is cselekvőképes marad, ahol a többség már félelmében cselekvésképtelen, és ott is képes másokra gondolni, ahol a többség már csak magával törődik. Tehát ha a félelem egy kultúrába ágyazottan jelenik meg, ellenkező, teljesen pozitív cselekvésformák jelennek meg. Pedig a félelemből indultunk itt is ki. Ott van a szomorúságtól, hogy a szomorúság, leülök, nem csak semmit, nincs kedvem fölkelni, még erőt vesz rajtam, aztán a reményvesztettség, a depresszió, az életuncsága, a kiábrándultsága, értitek, most a szomorúság, jó, lelassulok, nem csak semmi, nem kelek föl, már nem zuhanyzok, aztán nem mosok fokat, és végül már az e-mailjeimet se nézem meg, az a legvége. Hát az a legvége. És hogy valaki pedig szomorú, és akkor átérezte a szomorúságot, ő is lelassul, és itt akkor elkezdődnek történni az események, lépés, hogy a szomorú lelassul, elkezd azon gondolkozni, hogy tulajdonképpen mi is ez a veszteség, hogy mi is fáj nekem annyira. Hát ha az nekem veszteség volt, ez fáj, akkor az ott értékes, az a valami akkor egy kincs, akkor akkor most jövök rá, hogy én azt szerettem, vagy őt szeretem, hogy milyen fontos. És emlékeztek, Rik Éliász mit mond, amikor volt 30 másodpercem az életből, azt hittem még akkor, azt hittem félni fogok, ehelyett arra jöttem rá, hogy szomorú vagyok. Szomorú vagyok azért, mert az életemet olyasmivel töltöttem, ami nem számít azok helyett, akik számítanak. Az egyik esetben, ha csak hagyjuk, hogy a szomorúság elvégezze a maga dolgát, anélkül, hogy bármit tennénk vele, lelassulunk, szépen megáll az élet. A csalódottság. Hogyha elkezdek valamit csinálni a szomorúsággal, egyszer csak kikristályosodik, hogy mi a lényeg.
hogy hogy is akarok élni, hogy mi az, amit nem engedek, hogy elveszék az életemből, hogy mi az, amit emlékeztek, aztán Rick Elias ezt mondja, amióta túléltem a repülőgép szerencsétlenséget, tudom, ha jönnek a barátaim, és nekem van egy jó palack vörösborom, azt ki kell nyitni. Ki kell nyitni, és meg kell inni. Mert az a nem jó gondolat, hogy itt vagyok, és arra gondolok, hogy mi lesz a vörösborral. Mert most már az a gondolatom, hogy átmentem a szomorúságon, ez egy kultúra összefüggésbe kerül, mi van a barátaimmal? Ha valamit tettek a barátaimért, azt ma megteszem. Mert holnap már nem tudom, hogy meg tudom-e tenni. És honnan indultunk el? A szomorúságból. És most kedvem lenne egészségre. Kedvem lenne végignézni ugyanezt mondjuk a kapcsolati szinten, mert most, hogy én hogy vagyok. De most már nem akarnak ezzel fárasztani, ezt milyen izgalmas, ti kidolgoznátok. Hogy mit jelent, amikor a kapcsolatban dühös vagyok. És akkor dühös vagyok, és akkor rombolok, és szídlak, és ítélkezek, és minősítlek, és te vagy a hibás, és felelőssé teszlek. Ez akkor kultúra nélkül, együttérzés nélkül. Na de, hogyha meg beindul egy folyamat, egyszer csak mi történik? Rájövök, hogy érdemes magamat megfelelő módon kifejezni. Hogy a harag pont abban segít, hogy egy jó egyensúly legyen a között, hogy alkalmazkodok, de magamat érvényesítem is. Hogy a harag nagyon értékes, mert magam számára is világossá tesz valamit, hogy itt nekem valami fontos dolog van. Hát nem véletlen, hogy elkezdtem haragudni, hát valamit akkor itt meg akartam védeni. Azt akartam, hogy ez a valami itt legyen, hogy ne sikkadjék el. Ha, ne sikkadjon el, ne sikoljon el, ne sikkanjon el. Most már többet nem. Tehát, hogy az egyik esetben a harag rombolja a kapcsolatot. A másik esetben esetleg azt mondom, most jöttem rá, hogy nem akarok tovább így élni. Nem akarok így tovább élni. Veled akarok élni, de nem így. Nem így. És ez a harag segít nekem abban, hogy változtassak. Ne rajtad, érted? Hát ne az unos untalan, hogy változz meg, hogy ez, hogy nem mehetnek tovább így a dolgok, bennem van ez a harag, és egyszer csak a kultúrának a része lesz az, hogy mit csinálhatnék másképpen. Mit? Hát erő van hozzá, hát itt érzem, hogy van. Ezért a megbocsátásnál emlékeztek, mennyit hangsúlyoztuk, hogy a megbocsátás folyamatában ne beszéljük le az áldozatot, most így mondom, arról, hogy haragudjon. Mert ha lebeszéljük őt a haragról, elveszti az erejét a megbocsátáshoz. Na, én is értem, hogy haragszol. Éj, erre a haragra nagy szükség lesz. Éj, a betyárját, remélem, ezt az erőt fogod tudni jóra használni, mert szükség lesz rá. De komoly sérelemnél nagyon sok erőre lesz szükséged. Na, direkt most, rendben van ez? Ugye, hogy milyen szép ez? Hogy azt mondjuk, hogy éld meg az érzést, vagy hogy most akkor ismétlem ezt a három pontot, amiről eddig szó volt. Azt mondja, így volt, fölismerem a magam vagy mások érzését. Rendben van. Megértem ezt az érzést vagy érzelmet. Elsősorban itt ez azt jelenti, hogy megértő vagyok vele. Hogy látom, hogy ennek valami értelme van, hogy ez itt egy logikus vagy egy racionális dolog. Még ha nem is tudom, hogy miért pont ez alakult ki. És a harmadik így szólt, elfogadom ezt az érzést, akár az enyém, akár a másiké. Az érzést elfogadom. Emlékeztek, nem azt fogadom el, hogy a fakanállal elkezdte verni a kis testvérét, hanem azt, hogy haragszik rá. De ezt majd később úgy is akarom. A haragját, az érzést fogadom el. Dühös vagyok a feleségemre? Nagyon is az... Hát nem csoda. Ezt most én át is élem. Hát szóval nem. Örülök is, hogy most tudok erről beszélni. Szóval tudjátok, amit csinál? Hát szóval. Nagyon meg tudom érteni, hogy dühös vagyok rá. És mi az, amit már nem fogadok el magamban? Azt mondom, de te most ezzel a haraggal együtt elkezdted őt lenézni. Elkezdtél róla rosszakat mondani magadban. Ezt ne csináld. Ez nem fog jót tenni a kapcsolatnak. Haragudj bátran, de ne nézd le. Haragudj szabadon, de ne becsüld le. Haragudj rá, de ne tégy semmi olyasmit, ami neki kár. Ha, akkor egyszer csak már egy kultúrának a részében vagyunk. Tehát ezért fontos, hogy elfogadom a haragot, vagy ugye így szólt, elfogadom az érzést, és mögöttük a szemét, ez lehetek én, vagy lehetsz te. Hogy lehet? Szoktátok magatokat szídni? Ugye hát van, ugye hát ipari módon szoktuk. Hogy lehet ilyen hülye, meg ilyen szerencsés, ez nem igaz, és ő. Hogy de nagy dolog, hogy saját érzéseimet elfogadom. Sokszor még már ott vagyok, hogy biztos, hogy van valami oka, ennek van valami értelme. Úgy, hogy megértem. Van valami értelme ennek az érzésnek. Nem tudom még mi, de hogy van, megelőlegezem ezt a bizalmat. A saját érzésemnek. Hát de jó ez. Tudjátok, hogy igen, emlegettem nektek ezt a pszichoterapeutát, akitől nagyon sokat tanulok. Ő például azt mondja, hogy én bizonyos érzéseket nem tudok megfelelő módon átélni. Azt mondja, én 1944-45-ben voltam kisgyerek. Mi, hogy megmeneküljünk a háború legrosszabb borzalmaitól, vagyis, hogy belehaljunk, ezért mi tulajdonképpen hát sok napig vagonokba éltünk, hát úgy menekültünk, és aztán ugye el kellett hagyni a házunkat, és ott vagonban éltünk hónapokon keresztül. Hát egy vagonban nincs víz, nincs WC, nincs víz, semmi nincs a vagonban. Azt mondta, ott éltünk. És akkor azt mondja, ennek az a következménye, milyen megrendítő ez. Ez volt 1944-ben és 45-ben. Mondjuk, amikor ezt volt 2015. Az hány év? Az 70 év. 70 évvel a gyerekkori élményei után azt mondja, hogy kettes volt a matekból, olyan kedvesen derült, hogy kettes, érettségi kettes. 18-tól volt kettes, 19. Hát nem úgy, hogy éppen, hogy értitek. Na. És a... De, jó. Jó, most nem akarok bele mélyedni. Szóval, hetven évvel az élmény után azt mondja, én vezetem a csoportot, egy nemzetközi hírű terapeutáról beszélünk. De tényleg, nemzetközi hírű, tehát egy ilyen csúcs valaki a saját szakterületén. Azt mondja, hogy csoportban vagyok, akkor megtanultam azt, hogy figyeljem a csoporttagokat, mikor kezdenek el fészkelődni, és valahogy számomra irracionális módon elveszteni a figyelmüket. Ilyenkor tudom, hogy fáradtak, és szünetre van szükség. De én ezt nem érzem. Mert én megtanultam 44-45-ben kisgyerekként, hogyha minden érzésemet valami apró részletességgel megélem, akkor nagyon rosszul leszek. Hát úgy lehetett túlélni 44-45-46 ott a vagomba élve, hogy éppenséggel ne éljek át sok érzést, főleg a negatívokat ne. Hát elmegy minden életerőm. Azt mondja, 70 évvel később sem érzek olyasmit, amit a többség érez. Nekem ezért meg kell nézni. Látom, hogy már... Azt mondja, hogy jó dolgok történnek, mégis kalandozik el a figyelmük. Ja, fáradtak. És az az érdekes, hogy az, ja, biztos én is. Hát a saját fáradtságát sem érzékeli. És hogy ez miért érdekes, hogy amikor egy folyamat elején vagyunk, és azt mondja, hát nem igaz, hogy ilyen, hogy lehet, hogy nem lehetek így egy jó segítő, nem? Hát a fáradtságot nem érzem? Hát ki vagyok belezve az érzéseimből? Hát ez szörnyű. Hát hogy lehetek ilyen hülye? És hogyha nem magamat, akkor szídom a világot. Ez a rohadt háború miatt van. Azért nem érzem a fáradtságot. A feleségem meg boldogtalan, meg gyerünk dolgozzál, főzzél még. És de nagy dolog, hogy ebből az emberből, akinek nem könnyű a fáradtságot észlelnie, lett egy nemzetközi hírű pszichoterapeuta. És régen nem szidja magát azért, mert nem érzékeli a fáradtságot. Aztán megtanultam, hogy kell másokon keresztül rájönni, hogy tulajdonképpen fáradunk. És ezért bántsam magam. Hát éppen milyen nagy dolog, hogy én anélkül, hogy ez ennyire világos lenne számomra, jól tudok működni. Hát milyen ügyes vagyok. Ó, tehát, hogy van a személy elfogadása, az érzés elfogadása mögött. És ez néha évtizedekbe kerül. Évtizedek.
Oké. Okay. Következő, azt hiszem, hogy ezt már nem mondtam, ugye? Háromat mondtam, és akkor úgy, ha kíváncsi vagy, még a maradék hétre gyere el, valami ilyesmi volt, ugye? A négy, most nagyon szálazom ezeket, hogy engedélyezem az érzéseket. Most azt mondják, jaj, már nem, hát ez már, ezt már háromszor mondtam, most csak más szót használ. Nem ugyanaz. Még egyszer mondom, fölismerem, megértem, elfogadom, engedélyezem. Az egy másfajta hozzáállás, az, az egy plusz, hogy azt mondom, nem csak azt mondom, hogy hát jó van, megértem én, hát csak na, azonnal hagyd abba. Na akkor én megértettem. Akkor azt mondta, jó, de hát ennek itt nincs helye, vagy ennek itt nincsen értelme. Emlékeztek, a helytelenítő szülő mit csinál? A helytelenítő szülő nagyon is érzékelő, hogy a gyerek dühös. Csak azt helyteleníti, azt mondja, ennek nincs itt helye. Ez semmi jóra nem vezetettől, nem leszel. A legügyesebb középes csoportos, mert ott is versenynek kell lennie nyilván, legügyesebb középcsoportos, akkor lehet, hogy fél évvel előbb kerül be a nagy csoportba, tehát te itt ne dühöngjél, ha nem kerülsz föl hamar. A helytelenítő szülő nagyon is látja, észleli, megérti, elfogadja a gyereket is, csak nem ad rá engedélyt. Mondja, jó, de ezt nem engedélyezem. Ezt azonnal hagyd abba. És akkor mondok 25 érvet, hogy miért hagyja abba. Mikor valakinél érvelünk, hogy miért hagyjon abba egy érzést, azzal mi a nehézség? Nem engedjük neki azt a folyamatot, amiben eljut oda, hogy tudjon mit kezdeni az érzéseivel. Ha túl gyorsan lebeszélünk valakit egy érzésről, nem tanulja meg lépésről lépésre, mit érdemes csinálni egy érzéssel. Márpedig itt lépésről lépésre haladunk valahova, hogy valami a cselekvésben pont az ellentéte legyen, mint ami annak az érzésnek az alaplogikája. Tehát, hogy megsemmisülök, hogy elmenekülök, hogy agresszív válok, és a többi. Hey. Oké, gyerünk. Tehát azt mondja, engedélyezem az érzéseket. Igen. Hát igen. Tartottam a pöttyös misét. A gyerekek, ugye ezt nevezem annak, és akkor tűnnek a kis pöttyöcskék, és az volt az evangélium, hogy ti vagytok a világ világossága. És azt kérdeztem a gyerekektől, de már előre kuncogtam magamba, hogy na, melyik lesz az, aki, és majd mindjárt mondom, és kérdeztem tőlük, hogy mondjátok meg, gyerekek, most se ne értsétek félre, hogy rátok nézek, hogy most mondjátok meg, hogy hogy lehetséges az, hogy általunk, hogy általad több fény legyen ebben a világban. Hogy több fény legyen. Hogy ahol te vagy, ott több fény legyen. Nagyobb legyen a fény. Tisztább legyen a fény. Világosabb legyen a fény. Hogy csinálod te? Hát 4-5 évesen is lehetséges, hogy ahol én vagyok, ott több fény van. És az is lehetséges, valahol vagyok, több lesz a sötét. Ja, most akkor az lehet. Hogy tudsz úgy lenni, hogy ahol te vagy, ott több lesz a fény? Hát persze, hogy rögtön egy gyerek, de már láttam az arcát, tudjátok? Hát ez nem kellett, hogy megszólaljon, ahogy a gyerekek ilyenkor úgy lesütik a fejüket, nehogy esetleg felszólítsam őket. Csak az eminensek néznek így, hogy... És ez a gyerkőt, hogy láttam, és egyszer csak úgy fölnézett, de ahogy az arcán az érzéseknek az a kavalkádja, tudod, és tudtam, hogy ő mit fog mondani. Hát tehát nem lehetett nem tudni. És direkt felszólítottam. Na, miért ne lehetne? És úgy látszott, hogy kiúsz, már jelentkezett, és elkezdett csillogni a szeme. Hát ha a gyerek szeme csillog, az nem azért van, hogy tudja, jó választ. Ha valaki tudja, jó választ, akkor ennyi. De mikor csillog a szeme, az azt jelenti, hogy valami huncutság jutott eszébe. Hogy van itt valami, amivel ezt az egész halálosan unalmas szentmisét, ami neki tulajdonképpen, és mit csinál, ráadásul -3 fok van a templomba. Most Rögtön lehet valaki rossz indulatú közted, hogy beszélhet így a miséről. Én most együttérző vagyok egy kisgyerekkel, akinek kötelező ott lenni. A szülei esetleg soha nem kérdezték meg, hogy ott legyen. Hát hiszen törvény. Hát akkor majd biztos, hogy kívánságműsort csinálunk a vasárnapi miséből. Hát föl sem merül. Most képzeld el, hogy egy kisgyerek, aki nincs is hatással arra, hogy vasárnap egész héten 8 órája van, hogy vasárnap reggel fölge kelljen a 7:30-kor, míg az összes többiek nézik a Donald kacsát, és -3 fokba kell ülni 1 órát valami olyan, amiből semmit nem ért. Na jó, hát szóval azért egy kis együttérzés lehet bennünk. Ugye, és akkor mi mit teszünk ő érte, hogy fűtjük a padot, ugye, ilyen tojássütögető hőfokkal. És a... Tehát van némi együttérzésem a gyerekek iránt, hogy nem szeretnék egy órát -3 fokba vasárnap reggel ülni. Na, hát ez nem tudom, ezt, hogy, ugye, de mi akkor papok rögtön nem engedünk meg egy gyereknek, hogy végigcsináljon egy folyamatot. Hát először fejezze ki. De ezt most közben vettem, hogy föl kell állnom, mert most már tényleg ez, hogy kérdeztem egyszer a gyerekeket, jó pásztor vasárnapján. Hát most ezt nem kell tudnotok mi, hát amit elképzeltek, az pont jó. És ez mindig. És a, kérdeztem, de mondjátok meg, hát elvileg ugye egy jó pásztor vasárnap, hogy a papok legyenek normálisak. Tehát nem baj, ha hívők, de... Azért, hogy valami normalitással érdemes kezdeni. Tehát nem, de tökéletesnek sem. Igen, mert már nézzétek, már nem igaz.
Próbálok, hát egy képen nem tud egyszer 3 dolgot csinálni. Mondjátok, hogy mi a 3, azok közben gondolkozok.
Tudom, hogy ez nem látványos, vagy nem sok eredménye van, de... Szóval, kérdeztem tőlük, jó pásztor vasárnap, hogy mondjátok meg, hát most mondjátok meg. Szerintetek, ti min változtatnátok olyasmin, ami a pap kezébe van? Adjatok nekem tanácsot, hogy lehetnék jó pap? Hát miért nem mondhatna erre egy gyerek valamit? Hát azt nem azt mondta, hogy mentsetek meg engem, gőzöm sincs, mit csináljak. Nem ezt mondtam nekik. Hanem, hogy adjatok nekem ötleteket, felületek nézve hogy van. Hát a felülem nézve én tudom, hogy van. Azt nem tudom, hogy egy 5 éves kislány mit gondol arról, hogy én hogy lehetnék jobb pap. 10 válaszból 9. Mit gyanítotok? 10 válaszból 9 így szólt, legyen rövidebb a mise. És tudjátok, milyen érdekes, ugye, ez az érzelmi folyamat. Mikor egymás után mondom, hogy na és még valaki, és ugyanezt ismételgették, szóval látszott, hogy valahogy nagyon akarják nekem mondani. Tehát nem álltak le, hogy jó, hát már a Peti mondta. Nem, mert ő neki is hosszú. Hát hogy egymás mondás, végig már kell, hogy jó, ha valaki valami más tud, azért annak is használt venném. És tudjátok, mi történt, ugye ez megint ez a folyamat, hát tudom, hogy tudjátok, hogy ti is ezt csináljátok. Hogy azért mentem le a sekrestyébe, és értitek, hogy évek óta toltam bele ilyen dömperrel az energiát a gyerekmisébe. Értitek? Hát az a legnehezebb műfaj. Mert először ki kell találni a felnőtt beszédet, a felnőtt logikát, a felnőtt lényeget, és utána tud csak átmenni, hogy na akkor ezt hogy szabod a gyerekvilágra. Úgyhogy az a felnőttnek is na, hát melós. Az tűnik a legjobb, hogy semmi, föltesz 3 kérdést, ja, persze. És tudjátok, mentem le a sekrestyébe, a becsárját. Azért a harag most eltöltött engem. Ez a biztos. Nem, tényleg ez a biztos. Ez a biztos, nem, ez a biztos. Aranyosak vagytok, szeretlek titeket. Ez a biztos. Magyar. És... De milyen jó, hogy nem esett le, nem? Hát milyen jó, meghúztam a nyakam. Na szóval, hogy hol tartok? Ja igen, mentem a sekrestyébe, ezért látszott, hogy nem kellett volna. És lementem a sekrestyébe, és a sekrestyébe, hát az első érzésém azok voltak, hogy túltam-fúltam. Hát ezeknek a büdös kölyköknek. Kőzük sincs a sok melóról, amit én beleteszek ebben. Hát azért ezt a méltánytalanságot. Hát ez, hát hol igazságos ez? Hát hol? Hát érted, itt kiköpöm a belem, és ennyi jön át nekik, hogy hosszú. Hát ezek voltak az első érzéseim. Hogy ilyen csalódottság, hogy ezt miért csinálok, az értelme. És beletellett egy pár órába. Több óra, értitek? 10 gyerek ugyanazt mondja, akkor több óra után jutottam el én a felnőtt, hogy azt mondjam, hát ha most 10 gyerekből 9 azt kéri, hogy legyen rövidebb, és ezt miért nem tudom meghallani? Miért nem engedhetem ezt közel magam, és mondhatom azt, hát én kértem tőlük. Hát most hálás lehetnék nekik, hogy ilyen őszinték, és hogy ilyen jóba vagyunk, hogy ezt lehet mondani. Hogy ő nekik föl sem merült, hogy én egy ilyen hólyagként viselkedek majd. Most direkt mondom, így értitek. Hát, és akkor eldöntöttem, mostantól kezdve a gyerekmise 10 perccel rövidebb lesz. Hát azért akármi nem tudok spórolni. Hát tudom gyorsan mondani, hogy mi atyánk, hogy mennyire szentes, na. De nem, tehát az összes olyan részen, ami nem az enyém, azon nem akartam spórolni. És akkor megbeszéltem a kántorral, egy verszak. Hát tényleg, hát lehetett innen, akkor ő is átment egy tragédián, tudjátok. Hát ő is hazament, ez nem igaz, hogy ez a vasárnap, és akkor készülök, és a -3 fokban gyakorlok, és a papok mind ilyenek. Azt mondta egyszer egy kántor, mi vagyunk Isten szolgáinak a kiszolgáltatottjai. És a kántor is átment ezen, hogy ez a pap, érted, hogy ennyi, beszólnak a gyerekek, azt behúzza a fülét, farkát, ezért rögtön egy verszak. Hát én egy művész vagyok, hát legalább 3 verszak hagy legyen, egy verszak. Jó, van akkor. Kap egy rövid alleluját, azt akkor örüljön. Na. Szóval kiderült, hogy tulajdonképpen lehet 10 perccel rövidebben. És mondjuk, na, jól van, ha tudnám, hol tartok, de a világosság azt a betyárját. Pöttyös, mint hogy a világosság miatt kezdtem. Ez ilyen, doktornő kérem. Izgulsz a pöttyök miatt, izgulsz. Jó, szóval kérdeztem tőlük, mától a fiútól, tudjátok, huncut volt a szeme. Már tudtam, emlékszem, mi volt a kérdés, hogy tudnátok ti gyerekek úgy élni ebben a világban, hogy ahol ti vagytok, nagyobb legyen a világosság. Mondjátok azt ti, hogy tehát mindenki meg tudja csinálni, valamilyen módon. Ti hogy? Ugye hát meg ugye nem kell mondanom a választ, azért el fogom mondani, hogyha már nagyon este van nektek. Hát persze jelentkezett azt, hogy fölkapcsolom a villanyt. Hát tudtam, hogy ezt valaki be fogja mondani. És azért jutott ez eszembe, mert előre tudtam, és szerintem az, hogy a misén valami kreativitás, csibészség, vagányság, valami élet, valami csillog a szeme, és egyszer csak motivált lesz, hogy válaszoljon. Hát ezt kellene most bántanom. Örülök neki, hogy ez történik vele. Hát az egyetlen jó reakció, az egyetlen, megint sarkosan mondom, az, hogy elismertem ezt. Azt mondom, táj, tudtam, hogy lesz valaki, aki ezt mondja. Ez egy jó válasz. De hogy én arra gondoltam, hogy picit talán egy olyan finomabb szövetű válasz is születik. Ez kissé olyan durván materiális, hogy lehet a templomban valami lágyabb szövésű. És akkor persze, akkor elkezdték mondani, és hogyha most majd visszaemlékeznek a misére, milyen érdekes. Vissza fognak emlékezni, és azt mondja, Robi beszólt az atyának, tudjátok, mondja, föl kell kapcsolni a villany. És ebben a pillanatban tulajdonképpen, most megint sarkosan mondom, a pedagógiai célt el is értem, hogy vissza fognak rá emlékezni. Mert az első emlékük az lesz, hogy föl kell kapcsolni a villanyt, a másik, tényleg nagyobb világosság legyen. Tényleg mondjuk, most hagytam abba a kisöcsém püfölését, tényleg. Az, hogy nem annyira abba az irányba van.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.